Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, K. Németh Margit klinikai szakpszichológust. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
A negatív gyermekkori élmények élethosszig tartó hatásának feltérképezésével foglalkozott a napokban egy konferencia Budapesten, ön is egyik előadója volt ennek a konferenciának. Kezdjük is ezzel a mostani beszélgetésünket. Talán azt mondhatjuk, hogy köztudomású vagy közismert olyanok számára is, akik mondjuk a pszichológia tudománya iránt nem annyira érdeklődnek, hogy egy különösen érzékeny életszakasz a kisgyermekkor, tehát amit ekkor pszichésen, emocionálisan megtapasztal egy kisgyermek, az hatással lesz a későbbi évekre, és mondjuk a kamaszkorára, az ifjúkorára, sőt, hát a felnőtt korára is. Mondhatjuk azt, hogy voltak éppen élethosszig tartó hatása van egy gyermekkorban megélt stressznek, vagy egy gyermekkorban megélt negatív élménynek, vagy akár negatív élmények sorozatának?
Igen, és azért szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye ezt a konferenciát kifejezetten azért szervezték, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a korai negatív élmények, és valójában itt az addikció, tehát a szenvedélybetegségek összefüggésére próbáltak rámutatni, illetve mutattak rá hazai és nemzetközi kutatások eredményeivel. Dr. Makara Mihály és dr. Matuszka Balázs volt a két szervező, és ők ismertették ezeket a kutatásokat, nemzetközi és hazai kutatásokat, és hát nem tudom, hogy mennyi jött át ebből, de azért ők azt találták, hogy 12,2-szerese volt az öngyilkosság elkövetésének száma azoknál, akik gyerekkori negatív élményeket éltek át, 7,4-szerese az alkoholbetegség kialakulásának, és 10,3% vagy szoros a droghasználóknak azok között, akik korai éveikben valamilyen negatív élményt szenvedtek el, vagy több negatív hatás érte őket.
Ezek voltak éppen ezek a számadatok, vagy ezek az előzmények hogyan derülnek ki? Például már szenvedélybetegek terápiája során derül ki, hogy volt valami gyermekkorban, vagy gyermekévek során elszenvedett stressz, vagy súlyos negatív élmény?
Makara doktor kutatásából, illetve a nemzetközi kutatásból, igen, az derül ki, hogy sok tízezer emberrel vettek fel kérdőívet, és bizony kiderült, hogy mindenkinek egy, de van, akinek több negatív gyerekkori élménye is van, vagyis volt ezek között a szenvedélybetegek között, tehát így igazolták azt, hogy hogyan is vannak ezek az összefüggések a korai gyermekkori negatív élmények és a felnőttkori szenvedélybetegség között.
Ugye itt láttam a konferencia sajtóanyagában, hogy magyarországi kutatások is vonatkoznak mindennek a feltérképezésére, de aztán utána néztem, és azt láttam, hogy ezt a területet viszonylag rövid ideje kutatják a szakemberek. Azt olvastam, hogy a témában talán 1998-ban az Egyesült Államokban volt az első ilyen átfogó kutatás, ami már ezekre az összefüggésekre, illetve ezekre az adatokra fényderített.
Igen, Makara doktor egy 98-as kutatást említett, de azért én hadd említsem azt meg, hogy Angliában Sroe professzor vezetésével volt egy vizsgálat, amiben nem szenvedélybetegeket vizsgáltak, hanem kisgyermekeket, illetve a korai időszak anyagyerek kapcsolatát nézték, tehát ezt a korai ráhangolódást, hogy mennyire tudnak az édesanyák ráhangolódni a csecsemőre, és hogy milyen ez a korai időszak, és a kötődést nézték, és már akkor 1994-ben, amikor publikálták ezt a vizsgálatot a Sroe professzor és munkatársai, akkor már 1994-ben egy Shor nevű neurobiológus, aki szintén benne volt ebben a vizsgálatban, leírta, hogy azoknak a gyerekeknek, vagy azoknál a gyerekeknél, ahol ebben a korai, nagyon szenzitív időszakban az édesanyja, vagy hát az elsődleges gondozó nem tud úgy ráhangolódni a gyerekre, és nem tudja azt adni annyit akkor és úgy, ahogy a gyereknek az igénye, hogy ezáltal tulajdonképpen folyamatosan traumatizálja a gyereket, és hogy ez a folyamatos traumatizáció, tehát ne arra gondoljunk, hogy egy nagy trauma éri a gyereket, hanem így folyamatosan tehát nem elhangolódnak, tehát nem tudnak egyébként ráhangolódni. Ebben a folyamatos traumatizációban tulajdonképpen azt írta le a sor, hogy szöveti károsodás mutatható ki ezeknél a gyerekeknél a jobb félteke orbitofrontális részében.
Agyszöveti károsodás.
Igen. És ez 1994-es adat, illetve kutatási eredmény, és akkor ezt igazolták a magatartászavarosoknál, a deviánsoknál, drogosoknál, tehát már akkor. És azért ez egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű publikáció volt, hiszen ennek a korai időszaknak a jelentőségét azt hiszem, hogy onnantól kezdve aztán egyre több hazai és nemzetközi kutatás is górcső alá vette.
Ugye ez, amit most mond, az azért is aggasztó különösen, mert hogy itt már arról van szó, hogy itt valóban súlyos szöveti károsodások is előfordulhatnak, tehát korán sem lelki sérülésekről, vagy úgymond lelki sebekről van szó.
Hát igen, ugye az hogy ezek a korai sérülések, ugye ezeknél a, mondjuk most maradjunk a szenvedélybetegeknél, vagy a deviánsoknál, vagy a magatartás zavarosoknál, ugye ez azért olyan lelki terheket is ró ezek a korai traumatizációk, amik hát persze az agyban mutatható kísérülések, de hát azért azt látjuk, hogy ezek olyan viselkedési jellemzőket okoznak, ami hát aztán a beilleszkedésben, illetve a későbbi életvitelben is nagyon meghatározó tud lenni.
És ha megpróbáljuk ezeket a gyermekkori negatív élményeket számba venni, vagy megpróbáljuk kicsit összegezni, csoportosítani, akkor hogyan foglalják ezt össze a szakemberek, hogy mik is ezek a negatív élmények, mondjuk néven nevezve ezeket az élményeket?
Hát ugye itt a Makara doktor kutatásában is több minden volt felsorolva, de amit általánosan meg szoktak fogalmazni, ezek a nagyon korai időszakban ez az elhanyagolás, korai bántalmazás, és itt ugye ez
tehát ez már fizikai bántalmazás.
Fizikai bántalmazás, tehát elhanyagolás, fizikai bántalmazás, vagy hát ugye a későbbi életszakaszokban akár a szexuális, tehát még kisgyermek van, de
tehát ez mondjuk már a szexuális abúzus.
Így van, a szexuális abúzus. És hát azért ugye vannak ilyen nagyon korai, mondjuk egy drogos szülők gyermeke, azért ugye az már csecsemő, sőt magzati életben drogabúzus szenvede. Tehát azért ezek olyan nagyon-nagyon korai sérülések, és mivel ezek rendszeresek, tehát mondjuk egy elhanyagolás, ami hát azért a mindennapokban ott van, az azért nagyon súlyos lenyomatokat tud hagyni az agyban. Egyébként a későbbiekben Perry, akinek meg is jelent egy könyve, Perry is leírja azt, hogy ugye ezek a korai bántalmazások, tehát amit az előbb említettem, elhanyagolás, vagy fizikai bántalmazás, vagy akár csak egy ilyen, tehát most gondoljunk arra, hogy mondjuk egy gyerek soha nincs a szüleivel, hanem mindig különböző gondozók váltják egymást körülötte. Ugye ezeknél a gyerekeknél ugye Perry is azt írta le, hogy attól függ, hogy ezek a bántalmazások mikor érik a gyermeket, ugye az agyfejlődés különböző részein, területein igazolható a nyoma ezeknek a károsodásoknak.
Ugye a fizikai bántalmazás, vagy a későbbiekben, amit említett, akár a szexuális abúzus, hát ennek azért egyértelmű a jelei és egyértelműen tetten érhetők, de az elhanyagolás talán egy komplexebb dolog, azért az elhanyagolások talán nem olyan egyértelműek a jelei. Mit is jelent ez konkrétan, hogy ezt megpróbáljuk leírni, hogy valaki elhanyagolja a kisgyermekét?
Jó a kérdés, mert való igaz, hogy ugye egy fizikai bántalmazásnak azért hát látható jele is vannak, és hát ha jól működik a jelzőrendszer, amiben ugye beletartozik a bölcsőde, az óvoda és az összes intézmény, a szomszédok, tehát azért
védőnők,
igen, elsősorban ugye a védőnők, tehát, hogy annak azért látható jelei vannak. A szexuális bántalmazás is egy nagyon-nagyon nehezen igazolható dolog, és hát nagyon...
Sőt, akár évekig lappangó dolog is.
És igen, nagyon-nagyon-nagyon hosszú a látencia ideje. De az elhanyagolás, ugye ebben is különbséget lehet tenni, tehát amikor mondjuk úgy látunk elhanyagolva gyereket, hogy rendezetlen, mosdatlan, tehát higiéniailag van elhanyagolva, de hát ugye olyan elhanyagolásról is tudunk mondjuk, hogy az anyuka vagy az elsődleges gondozó nem tud vele foglalkozni, hogy miért, az persze megint egy másik kérdés, tehát azt is ki kell deríteni, tehát nem tud vele foglalkozni, vagy nem tud úgy ráhangolódni, tehát amit az előbb is mondtam, vagy ugye Perry doktor leír egy esetet, amikor teljes tudatlanságból, de mondjuk az anyuka elment reggel sétálni, megetett, elment sétálni, aztán délves egész nap egyedül volt a kis csecsemő otthon, és ez így ment évekig. Tehát amit nem biztos, hogy látunk, mert nincsenek feltétlenül.
Tehát akkor gondolom beszélhetünk egyfajta érzelmi elhanyagolásról. Tehát, hogy a gyermek nagyon rendben van, megkap mindent, szépen fel van öltöztetve, csak érzelmileg van elhanyagolva.
Így van. Az érzelmi elhanyagolás az egy nagyon-nagyon súlyos, traumatikus esemény tud lenni. Az előbb kérdezte egyébként, hogy tudunk rájönni, vagy a felnőtteknél hogyan követik vissza ezeket az eseményeket, hogy például az én praxisomban is most már nem egyszerűen csak egy anamnézist veszünk fel, hanem egy élettörténeti anamnézist, ami azért nagyon fontos, mert hogy a szülők élettörténetét is végig kérdezzük, és hát ugye nagyon sokszor lehet azt látni, hogy a szülők élettörténetében is már van ott valami traumatikus esemény, vagy valami olyan...
Mondhatjuk azt, hogy ez generációról generációra öröklődhet meg.
Hogy nagyon sok esetben megfigyelhető valamiféle transzgenerációs áttevődés ebben, hogy hogyan tud aztán ő viszonyulni a csecsemőjéhez, vagy a kisgyermekéhez.
De nyilván, hogy itt is kulcskérdés, és nagyon fontos kérdés az, hogy ezek az úgymond elhanyagolt gyerekek, vagy érzelmi traumákon átesett gyerekek, vagy családok, mert gondolom, hogy közösen érdemes velük foglalkozni, vagy közösen lehet segíteni, hogy ezek mielőbb megkapják ezt a segítséget, de utalt az imént a jelzőrendszerre, hogy kinek is a feladata ezt úgymond tetten érni, vagy felfedezni. És ugye, hát itt azért persze pszichológia szakterületében azért jártas emberekről van szó, de hát mégsem szakemberekről, hogyha azt mondjuk, hogy a védőnő, vagy a gyermekorvos, vagy az óvónő, vagy későbbiekben a pedagógus. Tehát nagyon fontos az, hogy ők valóban ezeket észleljék és észrevegyék ezeket a problémákat. Ezzel hogy állunk?
Ismét csak azt tudom mondani, biztos hallott ezt a nagy sóhajt. Ugye az előbb utaltam erre az 1994-es vizsgálatra, amit a Sru professzor vezetett, és aztán megjelent ez a tanulmány a sor neurobiológustól, hogy akkor én egy olyan rendelőben dolgoztam, és ha megengedi, meg is említem a nevét a rendelővezetőjének, dr. Lusztiván volt a vezető pszichiáter nálunk, és dr. Ajkai Klára volt akkor a vezető pszichológus, és ennek a vizsgálati eredménynek és ennek a cikknek a hatására 1994-ben, 95-ben elindult nálunk a rendelőbe a korai kötődés munkacsoport, ahol kidolgozták a kollégák azt, hogy akkor hogyan lehetne ennek a kutatásnak az eredményeit továbbadni, és kiknek kellene elsődlegesen erről tudniuk, hogy is van ez a korai időszak, a ráhangolódás, a kötődés, és ez ebből ezeknek a rossz menete, tehát hogyha elhanyagolás van. És akkor a védőnőknek tartottunk képzést, és annak nagyon nagy sikere volt. Mert hogy azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen az első, aki találkozik a kismamákkal, a családokkal, az a védőnői hálózat. És mai napig is azt gondolom, hogy elsőként ugye a védőnőket kellene ez ügyben minél szélesebb körben képezni, hogy mire is figyeljenek, vagy bár én azt gondolom, hogy nálunk nagyon jók a védőnők, de ugye tudunk olyanról is, hogy be se engedik a védőnőt, tehát és akkor itt indul be az, hogy bizony ilyenkor jelezni kell. Tehát ugye a jelzési kötelezettsége van a védőnőnek, a gyerekorvosnak, a bölcsődének.
Ők hova jeleznek? Mi ez az út?
A gyermekjóléti gyermekjóléti szolgálat felé, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé, és nyilván, hogyha ők sem tudnak, akkor megy tovább ugye a gyámügy felé. Tehát mindenféleképpen van egy útja annak, hogy ezeket hogyan és miként kell jelezni. Sajnos azért én azt tapasztalom, és nyilván tisztelet a kivételnek, hogy valahogy egy kicsit úgy óvatosak vagyunk ezekkel a óvatoskodunk a jelzéssel. Mert hogy nehogy megharagudjon a szomszéd, jaj, nehogy aztán utána nekem legyen.
Hogy nagyon a magánszférába beavatkozunk esetleg?
Hát, hogy igen. És ugye, hát azért közben pedig ezek a gyerekek olyan veszélyeknek vannak kitéve, ami hát, ahogy itt elhangzott a konferencia címében is, hogy egy élethosszig tartó károsodást tudnak számukra okozni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy merjenek jelezni az emberek, és merjék felvállalni azt, hogyha olyat látnak, amikor egy kisgyerek veszélyeztetve.
De az utak akkor ezek szerint adottak.
Az utak abszolút.
Tehát a jelzőrendszer ki van építve.
A jelzőrendszer abszolút ki van építve, csak hát kérdés az, hogy merünk-e, tudunk-e jelezni.
Ön is beszélt korábban itt az Inforádióban arról, hogy az a legjobb, hogyha a család kap segítséget, nem a gyerek vagy szülők külön, hanem a család együtt. De hát lehet, hogy ez nagyon civil megközelítés az én részemről, de hát azért ennek kapcsán az jut eszembe, hogy vagyis itt arról van szó, hogy a bántalmazó, adott esetben elhanyagoló szülő együtt a bántalmazott és elhanyagolt gyerekkel?
Igen, ez...
Vagy ez nagyon civil megközelítés. Szakember ezt nyilván másképp látja.
Én azt tapasztalom, és a kollégáim is azt tapasztalják, hogy azoknál a gyerekeknél, ahol ilyen korai sérülés mutatható ki, tehát ott azért legtöbb esetben a szülőnek is van egy olyan súlyos nehézsége, vagy egyáltalán nem is lát rá erre a problémára, és nagyon sok esetben nem mennénk semmire azzal, hogy a gyereket kezdjük el terápiába járatni. Tehát nagyon sokszor az van, hogy hosszú-hosszú időn keresztül a szülővel dolgozunk, vagy a szülőkkel, és aztán a családdal. Pontosan azért, hiszen ugye ez egy rendszerbeli rossz működés, ami megfigyelhető ilyen esetben ezeknél a családoknál, és akkor fogunk tudni igazán hatékonyan segíteni, hogyha az egész család kapja meg azt a segítséget, amivel aztán megszüntethető mondjuk az, hogy tovább is ilyen, nem tudom én, bántalmazások vagy elhanyagolás forduljon elő.
Ugye ez azért feltételez egy elég erős együttműködést vagy együttműködési szándékot. Az ön praxisának a tapasztalataiból mit lehet levonni következtetésként, hogy többnyire ez az együttműködés adott? Ugye én olvastam, nyilván ez már egy kicsit ilyen szakmai kitétel vagy szakmai kifejezés, hogy terápiás szövetség. Szóval ez a terápiás szövetség, ez rendszerint adott, vagy azért ezért a szakembereknek is meg kell küzdeniük?
Ugye ezeknél, amikor, ugye itt is kétfelé bontanám, hogy mikor és hogyan kérnek segítséget. Ugye gyakran látjuk azt, hogy ha megtörténik a jelzés, és elindul ez a folyamat, akkor eljut ez a család mondjuk a gyermekjóléti szolgálathoz. És ilyen esetben a gyermekjóléti szolgálat elrendeli, hogy terápiába kell járnia a gyereknek vagy a családnak. Na most nagyon sok esetben ugye azt tapasztaljuk, hogy ennek az elrendelésnek nincs értelme, hiszen a család, illetve a gyerek nem motivált a terápiára. Tehát nem tudunk terápiás szövetséget kialakítani. Ezért mondtam az előbb azt, hogy ilyen esetben is sokszor nem dolgozunk a gyerekkel, hanem a szülőket, az anyát, vagy az apát, vagy próbáljuk meg érzékenyíteni arra, vagy hogy egyáltalán ezt a terápiás szövetséget ki tudjuk alakítani, hogy ők is meg tudják azt látni, hogy igen, fontos lenne ez a terápia, és fontos lenne, hogy ők kapjanak segítséget, hogy ez a probléma meg tudjon szűnni. Nyilván, hogyha ezt nem sikerül kialakítani, akkor azért az a tapasztalat, hogy a mi segítségünk sem lesz hatékony ezeknél a gyerekeknél, és ráadásul ugye az is egy külön kérdés lehet, hogy ezeknél a gyerekeknél, akik ilyen nagyon korai bántalmazást szenvedtek el, hogy egyáltalán mi lehet a hatékony segítség, vagy hogy ugye az is kevés, hogyha mondjuk csak a terápiás megsegítést kapja, de mondjuk a pedagógusok nem segítik ezt a folyamatot, hogy itt van a javulás.
Tehát azt is mondhatjuk, hogy szinte minden egyes esetben más a módszer és más a módszertan, vagy másképp kell közelíteni a problémához, másképp kell közelíteni a gyerekhez vagy a családhoz.
Igen, hát nem lehet, főleg ezeknél a gyerekeknél, ugye azok a gyerekek, akik ilyen nagyon korai sérülést szenvedtek el, ugye ezeknél a gyerekeknél ezek kevésbé képesek felfogni, mondjuk például ilyen kognitív, erről írtam is, hogy ilyen kognitív üzeneteket, vagy hogy nagyon sok esetben, ahogy fokozódik az izgalmi állapotuk ezeknek a gyerekeknek, ők azon nyomban a cselekvéseket, ilyen, tehát irányíthatatlan cselekvések lesznek, és nyilván neki ront a másiknak, tehát megint csak valami rosszaságot csinál, vagy amikor próbálják őket büntetni, és azt mondják, hogy na majd megkapod a büntetést, de nem tud ilyen ebben az állapotában arra gondolni, hogy mi lesz majd a jövőben. Vagy ugye ezek a gyerekek nagyon sok esetben félreértik a jelzéseket, és minden jelzést úgy értenek, hogy az ellenük irányuló cselekvés, és rögtön támadnak, vagy ugye amikor azt kérdezik tőle, hogy na most tudod, hogy mit tettél, nem tudja, mert ugye olyan izgalmi állapotban van, és hát ugye azt lehet látni, hogy minél nagyobb a stressz, minél nagyobb ez az izgalmi állapot, annál primitívebb lesz a reakciója ezeknek a gyerekeknek. És az, hogyha ez a kisgyerek hetente egyszer jön terápiába, hát nyilván ott az ő iskolai vagy óvodai környezetében az nem fog tudni segíteni. Tehát ezért is van az ugye, hogy nagyon fontos ilyen esetben a szülőkkel való munka, de nagyon sok esetben ugye a pedagógusokkal való munka is. És ugye erre Magyarországon még csak olyan gyakorlatok vannak, hogy összehívnak ilyen kerekasztal megbeszéléseket egy-egy ilyen súlyosabb esetben. Külföldön már azért látunk arra is példát, hogy ilyen esetben összefognak, és együtt dolgoznak, nem csak egy eset megbeszélés kapcsán, hanem rendszeresen, tehát több esetben is találkoznak, és a pszichológusok is kijárnak megfigyelni az intézményben a gyerekeket. Nálunk is van erre példa, csak azért ez nem egy általános gyakorlat.
Kánimet Margit klinikai szakpszichológus a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik utána. Itt folytatjuk a beszélgetést.